Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. Ugye megengeditek, hogy a gyermekek élvezzék az elsőbséget megint. Ez a gyerekek, de nem tudom, hogy ezeket a fogalmakat ismeritek-e, paraonti olimpia ismeritek, ugye? Ez az a versenyterület, ahol a mozgássérültek, tehát nem az egész egészséges emberek versenyeznek, így egymással mérik össze az erejüket, és akkor kiegyenlítődnek a különbségek. Mert ilyen versenyt rendeztek, 100 méteres futást. És elindultak ezek a mozgássérült emberek, futottak, ahogy csak a lábuk bírta, és menet közben az egyik elesett. Elkiáltott, mert biztos fájt is neki, erre a többi megtorpant. És visszafordultak. Versenypályán ilyet nem szokott csinálni senki. Visszafordultak, az egyik le is ült az elesett mellé, vigasztalta, sírva fakadt, és felálltak mind a 9-en most már, kart karba öltve, együtt mentek be a célvonalba. És az egész nézősereg felállva tapsolt. Mi volt ennek a történetek a tanulsága? Az, hogy tessék, mondjad ezt.
Nem adják egymást
cserben. Ez is egyik, igen. De az, hogy az igazi győzelem az, ha nem elsőként érek be a célba, hanem ha lemondok a saját elsőségemről a másik javára. És ez az igazán nemes cselekedet. Ezek a mozgássérültek így viszonyultak egymáshoz. És milyen jó lenne, hogyha mi egészségesek is ezt tennénk. Hát ennyi lett volna, csak egy ilyen rövidet. Kedves testvérem, nem tudom, hogy hogy ötvözzem, legalábbis néha nem tudom, hogy ötvözzem azokat az újabb elgondolásokat, amelyekről menet közben ráakadok, azokkal, amelyeket már ti is mindannyian ismertek. Hát próbáljuk egy kicsit messzebbről kezdeni. Én fiatal koromban is sokat foglalkoztam az élet értelmével, aztán egy bizonyos ideig ezzel nem foglalkoztam, és azt sem nagyon érdekelt, hogy mit jelent az élet, főleg azért, mert éltem, viruló egészségnek örvendtem, sportoltam, nem volt semmi bajom. Tehát nem foglalkoztam az élet kérdéseivel. Azonban előbb-utóbb az ember ezzel a kérdéssel szembe találja magát, és felveti a nagy kérdést, hogy akkor mi az élet. Szent Györgyi Albertnek van egy nevezetes mondása, aki kísérletezései során próbálta az élet értelmét megfejteni, és azt találta, hogy amikor az élő anyagot szedi elemeire, előbb-utóbb egy bizonyos pillanat alkalmával eltűnik maga az élet. Az élet összetevőire vonatkozó tudományos megállapítások megszülettek, de maga az élet, mint olyan, nem került igazán definiálásra. Mi az élet? A Biblia egészen különleges módon áll ez a kérdéshez, mert az élet az nem egy filozófiai fogalom, még csak nem is egy biológiai fogalom. Igaz, hogy a biológiai fogalom szempontjából a Biblia is kitér az élet kérdésére, de azt mondja, hogy az élet, ez a bizonyos biosz, ez az élet feltételek összessége. De benne vannak az anyagi javak is. Benne van mindaz, ami bennünket körülvesz, ház, java, stb. Ez az élet egyik értelmezése. De a Biblia azt mondja, hogy ez az állapot, no, a Biblia maga is életnek nevezi, nem más, mint a halál állapota. És pedig onnan kellene a gondolatmenetünket indítani, hogy amikor Isten bennünket, embereket megteremtett, akkor egy olyan lényt alkotott, és ezt nagyon sokszor szeretném súlykolni, egy olyan lényt alkotott, ami vele való közösség nélkül életképtelen. Tehát az Isten nélkül az ember életre alkalmatlan és képtelen. Tehát amikor bennünket megteremtett, és ez a bizonyos héber kifejezés, celem és dömut megjelent ott a Biblia első lapjain, akkor ez azt fejezte ki, hogy noha mi az Isten képmása vagyunk, de ugyanakkor egy olyan érdekes belső gondolati tartalmat is hordozott, hogy az Isten, ami árnyékunk, a jelkép értelmében. Nem tudunk sehova menni az Isten nélkül, mint ahogy bennünket, embereket követ az árnyék, az Isten így alkot közösséget velünk, de ismétlem, csak a jelkép értelmében. Nem tudunk olyan emberről, aki megszabadult volna az árnyékától. Ez nem lehetséges. Azt mondjam, Pál apostol, amikor filozófusoknak prédikált az athéni Areopáguszon, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istentől nem függetlenítheti magát az ember, ha élni akar. De az Istennel való közösség szempontjából az életnek kétféle értelmezése van. Amikor az Isten bennünket javakkal lát el, órunkba leheli az élet lehelletét, akkor élünk, de az üdvösség szempontjából, vagy az üdvösségre való alkalmasság szempontjából halottak vagyunk. Mert az élet a Biblia értelmezése szerint egy személy. Azt mondja Jézusról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És vele való közösségben lép be az életünkben bennünket az üdvösségre alkalmassá tevő élet, a Zoé. Élhetünk 70-80 évig kegyelemből, próbaidő alatt, a biosz jegyében. De csak ha Krisztussal közösségre lépünk, ha újra helyreáll a Krisztussal való közösség, akkor keletkezik a mi életünkben is az a legfontosabb tényező, akkor lép be az életünkbe a Zoé, és válunk az életre valóban alkalmassá. Azt mondja a Biblia János prológusában, hogy az élet megjelent. Amikor Krisztus születéséről szól, pont ezt mondja. És az élet megjelent, és lakozott közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét. Az élet. És itt vetném fel mindjárt a legelén azt a kérdést, hogy élők vagyunk-e? Bocsánat a durva felvetésért. Mit gondolunk magunkról? Élünk? Ha Krisztussal valóságos közösségünk van, akkor igen. Ha nincs, ha csak vallásosak vagyunk, akkor nem. És a Biblia éppen ezért tesz akkora hangsúlyt a Krisztussal való közösségre. Szinte mindent felülmúl az erre való hivatkozás. És éppen ebben a szeretet közösségben, az Istennel való szeretet közösségben bontakozik ki, teljesedik ki bennünk az élet maga, és én éppen ezért olyan felelősségérzet súlya alatt vetem fel azt a kérdést, hogy vajon mi helyes utat járunk-e? És megvannak-e az életünkben a megfelelő fontossági sorrendek? Elég az, ha mondjuk proféciákról prédikálunk, és bizonságot teszünk embereknek. És elmondjuk, hogy mi van a Bibliában, milyen különleges igei tanácsok találhatók a Bibliában, és az idő tényező a proféciák kapcsán miről szól. Vajon ezzel az emberek életre kelnek? Azt mondja a Biblia igen egyszerű példákkal, hogy amikor valaki Krisztusra talált, akkor utána nem proféciákról beszélt neki, hanem odavitte Jézusot, a testvérét. Meg odavitte a másikat. Mert egy embernek arra van szüksége, hogy Krisztust megismerje, és Krisztus személyében belépjen az életébe az élet. A Filippi levélben is azt mondja a Biblia, hogy amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor mi is majd megjelenünk ővele dicsőségben. Ez a fontossági sorrend és ez a dolgok menete. Amikor proféciákról kell beszélni, és kell beszélni róla, akkor arra kell hivatkozni a proféciák kapcsán, hogy a mi életünk milyen hamar fog megjelenni. És ez a vegetáció elmúlik, és felváltja a helyét az élet, a valóságos, a Krisztussal való közösségben, az Isten eredeti elgondolása szerinti, amikor Istennel közösséget alkottunk. És itt a szombatiskola kapcsán is úgy felvetődött bennem néhány kérdés, miközben átvettük a szombatiskolát, hogy a Biblia mindenhol gyönyörűségről beszél, amikor a szombatról beszél. Az Istennel való közösség ugyancsak gyönyörűség. Azt mondja a Biblia, hogy az Urat gyönyörűségnek hívod. Az Úr számodra az élet öröme. És én úgy gondolom, hogy az öröm az vonzerőt gyakorol a más emberekre. Vonzerőt gyakorol azokra, akik látják, hogy én örülök ebben az örömtelen világban. És akkor megkérdezik, hogy miért. Megkérdezik, hogy mi az én életem titka. Nem az, hogy tudom, hogy mikor jön Jézus. Az is jó, ha benne van. Ez örömet, az örömet felfokozza, mert az idő rövidségére utal. De Krisztussal való közösség nélkül nincs értelme. És én úgy gondolom, hogy eljött annak az ideje, amikor kiki felteszi magának azt a kérdést, hogy élek-e. Ne haragudjatok érte. Tudom, hogy vegetálunk mindannyian, de élünk-e? Van-e élet közösségünk az Istennel? Van-e örömünk az imádságban? Van-e örömünk az Istennel való beszélgetésben? Épül-e az Istennel való közösségünk? Azt mondja a Biblia, hogy ez egy fejlődési folyamat, és ebben a szeretetben meggyökerezvén a Krisztussal való közösség, mint szeretet lép be az életünkbe, meggyökerezvén, alapot vevén, majd megértjük minden szentekkel egyben, mi a szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége az Isten szeretetének, hogy megismerjük az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, és ekképpen itt van a megoldás nyitja és útja, ekképpen beteljesedjünk az Isten, a Krisztusnak egész teljességéig. Úgy felvetődött bennem az a kérdés, hogy hát itt prédikálok én is már több mint 40 éve. És mi van a kimondott szavakkal? Mi van az elhangzó prédikációkkal? Azt mondja a Biblia, hogy az én ígém nem tér hozzám vissza üresen. Anélkül, hogy a saját felvetésemre válaszolnék, egy bibliai ígét szeretnék idézni elgondolkodtatásra. Azt mondja a Korintus beliekhez írott levél, 15. fejezetének a 34. verse, serkenjetek fel igazán, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Ez nagyon súlyos kijelentés. Mert ez azt jelenti, hogy nem vagyunk közösségben az élettel. Az Efézus beliekhez írott levél azt mondja a 2. fejezetben, talán fel is idézném szó szerint, azt mondja itt a 2. fejezet, titeket is megelevenített, ugye, mert a Krisztussal való közösség megelevenít, akik holtak voltatok a ti vétkeitek, és bűneitek miatt. Komolyan kellene venni azt, hogy milyen állapotban vagyunk. A vallásosság nem szabadít meg semmitől, nem is alakítja át az életünket, csak valamilyen mértékig kozmetikázza, ami nem egyenlő az élettel való közösségre jutással. Jó lenne, ha különbséget tennénk a vallásosság, a dogmatizmus, a különböző hitpontok ismerete és az élettel való közösség között. Mert ha az élettel közösségben vagyok, akkor azt mondja a Biblia, hogy nem tanítja senki a maga atya fiát. Mert az Istennel való közösség az elsegít olyan felismerésekre, amilyenhez foghatót még nem is hallottunk. Olyan sokszor olvastam én is már egyes ígéket, amikor az Isten lelke hatni próbál rám, akkor egy-egy már jó régen sok éve ismert ige egészen új köntösben és új tartalomban jelenik meg. Ilyen az, amikor az Isten gondolatihletés útján akar nevelni bennünket. Ilyen az, amikor az imádság kapcsán jutnak eszembe nekem is a legszebb és a legjobb gondolataim. Az Isten nevelni akar bennünket a vele való közösség útján, ami az ige, kutatás és az imádság által történik. De az Isten nevelni akar. És szeretnék elolvasni nektek egy hosszabb történetet a Bibliából, de csak egyetlen mondatért. Remélem nem baj. Na, Lukács evangélium a 17. fejezetét olvasnám. Tehát Lukács evangélium a 7. fejezetét. Itt név nélkül annak a bűnös asszonynak a történetéről esik szó, akit ebben a fejezetben nem nevez néven a Szentírás, nem is mondja el, hogy ez a Mária nevezetű valaki, aki Lázár testvére, és akit a hét ördög szállt meg, és Krisztusnak sokat kellett küzdeni, hogy megszabadítsa őt az ördögöktől. Tehát ez egy bűnös asszony. Máriától függetlenül. Azt mondja itt tehát a 7. fejezet 36. versétől. Kérje pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért, beérvén a farizeus házába, leült enni. És íme egy a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva. Könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törleni meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, ki őt meghívta, mondta magában. Ez, ha próféta volna, tudná ki ez és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta néki, Simon, van valami mondani valom neked. És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felettén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e az asszonyt, bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókolál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olyan olajjal az én fejemet meg nem kented. Ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. Eddig olvasnám, és azt az egy mondatot kiemelném. Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az jobban szeret. Van visszajelzés, a bűntől való szabadulás és az Isten iránti szeretet kifejezése között. Ha az Isten iránti szeretet kifejezése nem olyan nyilvánvaló mindannyiunk részéről, akkor lehet, hogy nem vagyunk bűnösök, és lehet, hogy nem ismerjük a bűnbocsánat örömét. Melyik a kettő közül? Hát az elsőt elvethetjük, mert mindenki bűnös. Örökletes alapon is, és elkövetett bűnök folytán is. akinek sok bűne bocsáttatott meg, az jobban szeret, és szeret. Az valamilyen formában, viszont szeretet formájában eleget akar tenni az Istennek. Az az Istennek, hogy Pál mondja Timóteusnak, az Istennek kedvében akarna járni, és akar járni. Tehát a reakciók, a gyümölcsök, nem csak a jó cselekedetek, nem csak az erények, hanem eleve a viszontszeretet kifejezési formái, a gyümölcsök, annak a gyümölcsei az Isten, ami életünkbe költözött, és ott változásokat munkál, bűntől szabadít, ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és örülnünk kellene annak, amikor rámutat valamilyen hibánkra, mert oda járulhatunk hozzá, megvallhatjuk neki, és ha a bűnbocsánat örömével ajándékoz meg, mert megbocsátott, akkor földön túli öröm költözik a szívünkbe. És megerősödik a Krisztussal való közösség még inkább. És vágyódni fogunk arra, hogy ez a folyamat felgyorsuljon bennünk, és a mi gyógyulásunk gyorsan kivirágozzon. Azt mondja Joel könyve, keressétek az Urat, amíg megtalálható. És hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Mert még közel van. A BIOS erről beszél, hogy az élet feltételeket az Isten még adja. Ma a lakásunk, ruhánk, életünk, egészségünk. Tehát egy példával hadd próbáljam ezt érzékeltetni. Amikor a tékozó fiú oda penderült az apja elé, és azt mondta, hogy add ki a vagyomból rám eső részt, akkor a BIOS kérte. És kapta. Megosztotta közöttük a vagyont. Amikor viszont hazatért, akkor azt mondta, hogy ez az én fiam meghalt, és feltámadott. A BIOS eltékozolta, de még mindig beléphet az életébe. A BIOS eltékozolása után is a Zoé. És az Isten ezt mondta neki, hogy az én fiam feltámadott. Halálból támadott fel. BIOS-szal lehet élni, holtan. De Zoéval lehet igazán élni az Istenben. És az Isten ezt kínálja mindannyiunknak. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek. És ne legyen érvényes egyikünkre se az ezután következő megjegyzés, hogy közületek némelyek nem ismerik az Istent. Az Istennel való ismeret közösség, ami rendkívül egyszerű szavakkal jut kifejezésre a Bibliában, az élet értelme. Az élettel való találkozás. Az élet megjelent, azért jelent meg itt az élet, hogy a mi életünkbe költözzön. Hogy Krisztussal közösséget alkothassunk. A szőlőtő a mi életünkben is akarja a gyümölcseit teremni. Ha mint szőlővesszők, ott maradunk rajta. És hagyjuk. Ha egy jó gazda szőlőskerttel rendelkezik, én úgy gondolom, hogy akkor kimegy rendszeresen és nézi, hogy van-e termés, és milyen a termés. Szoktunk-e önvizsgálatot tartani? Feltettük-e már magunknak azt a kérdést, amit én már kétszer is itt? Élünk-e? Vagy csak vallásosak vagyunk? Ismerjük a proféciákat? Ismerjük a dogmatikát, ismerünk mindent, amit kell. Bibliaórát is készen és biztosan, eredményesen tartunk. De meg tudjuk-e mutatni az embereknek Krisztust? Mert az Isten fiait várja ez a világ. És az mutatja meg Krisztust hitelesen, aki kezd hasonlítani rá. És aki keresi annak a módját, hogy az Istent viszont szeresse. És a Bibliában a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, az nem valami érdemszerző jó cselekedet, hanem éppen ez a viszont szeretet megnyilatkozása. És hogy fele barátomat is, az pedig annak kifejezési formája, hogy az Isten szeretete kialakította bennem azt a készséget, hogy az Isten erejében önzetlenül tudjam szeretni a másikat. Én voltaképpen nem ezzel akartam készülni, hanem úgy elkeseredtem egy kicsit magamban, és gondoltam, hogy beszélek egyszer arról, hogy milyen az empátia, ez a görög szó. Hogyan ölt testet itt az egymáshoz való viszonyunkban. És olyan durva módon akartam közelíteni felétek, hogy azt a Biblia szöveget akartam idézni, hogy az igaz ember az ő barmának érzéseit is ismeri. Mert valahogy ez a hiányérzet él bennem, hogy az igaz ember még a barmát is, de mi egymással törődünk, foglalkozunk. Közömbös az, vagy éppen nem közömbös, hogy a másikkal mi lesz. Képviseljük itt egymás között a Krisztust. Aggódunk-e azért, hogyha valaki még nem ismeri? Ha a megnyilatkozásaiból látjuk, hogy semmi köze a dolgokhoz, a formáknak eleget tesz, eljár ide, rendes, még a szombatiskolára is jön. Nem aggódunk érte? Mi van azokkal, akik nem járnak? Mi van azokkal, csak akik ritkán járnak? És úgy látszik, hogy formális a gyülekezettel való közösségünk. Azt csinálják, amit sok helyen, ahol emberi kapcsolatokat nem akarnak ápolni, hogy nem alakítanak ki szemkontaktust a másikkal, mert akkor a másik biztos nem meri megkérdezni őket. Szóval át kellene gondolni azt, hogy milyen állapotban vagyunk. Én alig várnám azt, hogyha azzal ostromolnátok engem, itt elmondtam korábban is, hogy tartsunk már bibliaórákat, legyen már imaóra. Az őskeresztények minden nap összejöttek. És az időtényezőt, ugye erről volt a szombatiskolában is, olyan fontosnak tartozták, hogy az időt is az Isten szolgálatának rendelték alá, és a létszükségletre való dolgokat pedig ezutánra hagyták. De az Isten ügye volt az első. Valaki becsempészte az orrom alá azt a könyvet, aminek ez a lényege, hogy hogyan alakítsunk ki olyan családi missziócsoportokat, amelyek maguk termelik ki a megélhetéshez szükséges javakat, de csak annyit, amennyire szükségük van, hogy minden szabad idejüket erre a családi vállalkozásra építve az Isten szolgálatába állítsák. Ilyenekkel foglalkoznak az Isten szeretetétől elkötelezett emberek. Mi a fontossági sorrend? Mit szeretek inkább? Ott van a Nikodémus történetében. Ez határozza meg az életemet, hogy mit szeretek inkább. Ha keresem, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és Krisztussal közösségben belé kapaszkodva ennek a megvalósítására törekszem, akkor életem lesz. Elődbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Élhetünk érzelemszegényen, búbánatosan a bioszból, amíg el nem fogy. De élhetünk boldogan az Istennel közösségben. Ha mi földi sátorházunk, a biosz elbomol is, a belső napról napra újul. És az örök életre kamatozik. És én szívből kívánom, hogy mindannyian ezek közé tartozunk. Amen.
Szombatnapi Isten tiszteletünket a 220-as számú énekkel fejezzük be. Íma előtt az első és a második verszakot énekeljük, utána pedig a harmadik, negyediket. 220-as ének első, második verszaka.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy fáradozol értünk, és te tudod csak igazán, hogy mire van szükségünk, és hogy valódi életet akarsz nékünk adni, önmagaddal való közösséget, amelyben gyönyörűségre találunk, és köszönjük, hogy ez a fejlődés forrása is. Úgy szeretnénk, Urunk, viszont szeretettel a te elvárásaidnak eleget tenni a te erőddel. Kérünk, segíts mindannyiunknak. Segíts kitűzni ezeket a célokat magunk elé. Ne éljük be ezzel a vegetálással, ami egyenértékű a halál állapotával. Segíts, Urunk, hogy a te szereteted meggyőzön bennünket, bizalomra fordítson, és ennek a bizalomnak a jegyében és tapasztalása által nyitnánk feléd, befogadnánk téged, hiszen olyan régóta vársz már kint és kopogtatsz. Segíts megszívlelni a te igéd szavát, hogy keressünk téged, ami megtalálható vagy. Mert tudjuk, hogy a lelkiismeret törvénye, az elhalás törvénye, és minél gyakrabban és sokatszor utasítunk téged vissza, úgy válik érzéketlenné. Segíts, kérünk, Urunk, amíg meghalljuk a halk és szelít hangot, vagy ha válaszolnánk a te hívó könyörgésedre, és nyitnánk, és befogadnánk, és élnénk veled közösségben. Ezt a mindannyiunknak formáld a mi életünket, veled való közösséggé, hogy ebben gyarapodjunk és növekedjünk. Amen.
220-as ének 3. és 4. versszakával folytassuk.
Get the man's arm.